Sziasztok, ez a Tri Podcast 35. adása. Én Láng Péter vagyok.
Én Varga Benedek.
Én pedig Lénárt Gábor.
Adásunk támogatói a Nikon, a Tripont és a Manfrotto. Na, mizus rácok.
Milyen volt a Land Rover, Peti?
Milyen volt a Land Rover? Land Rover nagyon jó volt. Land Roverrel egy baj van. A Land Roverrel egy nagyon nagy baj van, hogy én 15 éves korom óta szeretnék terepjárót vásárolni, és évről évre lebeszélem magam, mert magasabb a fenntartási költsége, haszontalan a városban, egyáltalán nem illeszkedik a közlekedési profilomhoz.
Ez egy olyan financiális döntés lenne, ami pont rád val egyébként. Hogy...
Igen, és nagyon büszke vagyok rá, hogy eddig nem léptem meg, mert hogy tényleg nem illeszkedik az életembe. Ez egy hobbi eszköz egyértelműen. És, és mivel nagy Mitsubishi rajongó vagyok, ugye gyakorlatilag eddig csak Mitsubishi-im voltak, a Trabantomat leszámítva, ezért teljesen kézenfekvő, hogy egy Mitsubishi Pajero-t, vagy hogy hivatalosan ejtik Pajero-t vásároljak. De hát nem tudom megindokolni, tehát hogy tényleg nincsen racionális indoklása. Ez...
Meg hát ott a RAV4-es is.
Az egy városi terepjáró.
De nem azt mondtad, hogy vagy nem abból van az a nagyobb verzió, vagy melyik az, vagy a Hilux, ami a Toyotánál a nagyobb, vagy mi is van, ami a Nick Carvernek van?
A Nick Carver, neki Forerunner-je van. Ez egy Forerunner.
Ja.
Az egy platós alapvető, na úgy van, hogy vannak a platós terepjárók, ami igazából pick-upnak hívják, azok gyakorlatilag inkább munkagépek. Kemény hátsó rugózása van, nagy terhelhetősége. Én épp arra való, hogy ne olyan helyekre el tud vinni a cuccaidat, az árudat jellemzően, hogy kertész vagy valami tetőszerkezet, vagy ablakos, vagy ilyesmi.
Vadász.
Lazafő.
Vagy vadász.
Vadász, tényleg, igen. Tehát be kell menni olyan helyre, ahol laza talaj van, oda be tud menni, van négykerék meghajtás, de alapvetően nem szofisztikált a négykerék meghajtás, tehát nem egy igazán jó terepjáró. Ráadásul nem is rendelkezik olyan terepjárási tulajdonságokkal, mint a terepjárók. Tehát nem jók a terepszögei, nem tudnak függetlenedni egymástól a kerekei.
A pick-upot az vesz terepjáróként, aki nem ért hozzá ezek szerint, hogyha jól gondolom.
Hát meg olcsóbbak, tehát aki szeretne villantani. Tehát egy pick-up az mindig olcsóbb, mint egy terepjáró, mert vissza tudod igényelni az áfáját, mert munkagép. Most nem effektíve munkagép, mint egy exkavátor, de hogy ha van egy céged, és veszed egy pick-upot, tehát hogy dízel meghajtása van, ezek mindennek szinte. A terepjárók meg vagy dízel motorosak, vagy benzinesek, nem menjünk ennél jobban bele.
Más opció nem nagyon van.
Melyik a jó terepjáró?
Kerozi jöhetett volna szóval, de azt gondolom nem töltik bele.
Hát például egy Pajero más a négykerék meghajtási rendszere, mint például a Mitsubishi L200-nak. Tehát a kerekei nagyobb mozgást tudnak. Például nagyon fontos egy terepjárónál, hogy ki tudja mozogni a gödröket. Ez azért fontos, hogy minél kevesebbet legyen a kereke a levegőbe. Úgyhogy egyik kerék az ilyen magaslaton van, a másik az a gödörbe, akkor tud tapadni, ha lehet.
Remélem, hogy a következő vendégszereplés ez a Total Car-ba lesz, Peti, de most mi haladjunk a következő témákra, ami kapcsolódik az adásod
Gábornak,
is.
Igen. Mondjuk fotós témából tényleg háromfajta autó jöhet szóba. Az egyik ugye a kombi normál autó, amiben lehet rendesen pakolni, másik a terepjáró, amivel lehet jó helyekre elmenni úgy, hogy viszed a fotós cuccot meg a stábot, harmadik pedig a lakóautó, amivel szintén lehet jó helyekre elmenni, csak nyilván más jellegű helyekre, és szintén...
A Gábor pedig a kotyogósba vállal a vendégszereplést.
Hát, amúgy a lakóautó kurva jó lehet, biztos, hogy nagy feeling.
Amúgy ja, nekem is nagyon tetszenek.
Na, és Gábornak tényleg válaszolva, és a Forerunner az egy pick-up alapú, de egybe utasteres autó, mert a pick-upnak ugye le van választva, van benne 2 vagy 4 ülés, attól függ, mekkora platót választasz hozzá. Na most a Forerunner, az pedig egy ilyen, a platója be van építve zárt csomagtartóvá, de akkor ez egy emelt kombi. És az például tök alkalmas ilyen Nick Carver-es expedíciós autónak. Na most a Mitsubishinek is van ilyen változata, de e fölött van a Pajero. Tehát ennél jobb terep tulajdonságon rendelkezik a Pajero, meg talán egy picivel nagyobb is. A Toyotánál pedig a Land Cruiser van a Forerunner fölött.
És a Land Rover az hol helyezkedik el, amit most fotóztál?
A Land Rover az kőkemény terepjáró.
De a márkának az összes autója ebbe a kategóriába tartozik?
Jó a kérdés, nem. Ott ott is többféle kategória van. Én a Defendereket fotóztam, és azok a kemény terepjárók. Most jelent meg egyébként az új Defender, jó pár év gyártási szünet után most jelent meg egy új modell, ami már tele van elektronikával. Persze a márka hívői tipikusan megy a fórumokon a szokásos duma, hogy a régi az igazi, abba volt majd több vas, de amennyire a teszteket, meg netes ilyen videókat lehet nézni, a gyakorlata az, hogy az új az lemossa a régit. Jobban fordul, jobban kapaszkodik, okosabb a futóműve, tele van olyan elektronikai segédlettel, amivel a régi nyilván nem. Ha földkörüli útra mennék vele, valószínűleg a régit választanám, egész egyszerűen a szerelhetősége miatt. Tehát egy új autóban az elektronika tönkre megy, ott Afrika alsóban ezt sokkal nehezebben javítják meg, mint egy régi autót.
Jó, de egy vadi újban autót nem kell szerelni, mert vadi új, nem?
De terepjárót azt nyilván nem a tükörsim aszfaltól használod, ahol nyilván nem megy tönkre. De azért egy esőerdőbe, vagy egy ilyen folyó át haladás során azért lehet, hogy valami tönkre megy.
Hát igen, ez a gond, ha beázik egy szenzor, nagy esély van rá, hogy elektronika letilt valamit, és akkor cseszheted, vagy gondolj bele, kiszakad a futómű, akkor a régi defibe rendelsz egy futóművet, postád utánat küldik, ott bárki bárhol berakja, és az újnál meg előfordulhat, hogy akkor azt mondja a terepjáró, hogy figyelj, új kerékszenzor van a jobb első keréken, mert a futóművel együtt érkezett, akkor programozzuk föl, légy szíves, és nincs hozzá eszközöd.
Pedig azt hittem, Peti, hogy most motort kell venned.
Motort?
Hát, hogy az új Peak Design termékeket föl tud reaggatni.
Milyen új Peak Design termékeket? Ja, azokat a Peak Design termékeket? Hát azokat a biciklinre is fel tudom.
De az nem annyira menő, ne viccelj.
Menő a motor sokkal.
Leszarom a menőséget. Mondjuk a szuperszokó az elég menő. Tehát arra mondjuk rámentem volna, ha éppen van pénzem is, van realitása, hogy pályázzak erre az elektromos motortenderre. Egy barátom nyert is, ki is próbáltam a motorját, és azért a szuperszokó az mókás dolog. Az egy elektromos kis motor egyébként.
Nekem azt tetszik ezekben az új termékekben, hogy most gyakorlatilag a Peak megcsinálta ugyanazt, amit annó a táskáknál, most ezt megcsinálta a mobil kiegészítőkkel. Gyakorlatilag egy komplett rendszer tudsz felépíteni velük, és hogyha egyszer ebbe bekerülsz, akkor te nyilván kötelező mindent megvenni.
Mondjuk rendesen beszívták azzal, hogy pont egy nappal később, vagy hamarabb jött ki az Apple-nek a MagSafe verziója, ami ugyanez, hogy mágneses minden, és a telefon hátulján van a mágnes, csak nem kell hozzá a Peak Design tok meg semmi, és a Peak Design rendszere az nem összeegyeztethető most a MagSafe-es cuccokkal.
Viszont én a MagSafe-et nem raknám fel egy mozgó biciklire, a Peak Design pedig mindenfajta gond nélkül föltenném. Tehát szerintem nem ugyanarra való a kettő. Jó, az van egyébként benne, hogy nagyon hasonló, meg hogy mágneses, meg minden, de egy kocsiban nyilván tök jó a MagSafe is, de tényleg egy mozgó bicóra vagy motorra adott esetben az kevés, tehát az lerepül. Ez pedig nem csak a mágnessel tapad, hanem vannak plusz kapcsok is, amik nyilván nem tudnak leesni.
Ha jó, de ha a plusz kapcsos verziót nézzük bármiből, akkor eddig is volt motorra meg biciklire való rögzítési lehetőség, ami nem mágneses, hanem bármilyen kapocssal rögzült.
De hallod a kattanást, hogy mágneses. Ez a lényeg.
Viszont nem kell levenned a tokkot. Nekem egy cefál tokom van az iPhone 8-asomon, amivel tök könnyedén tudok a kerékpárra is csatlakozni, meg az autóban is tök könnyedén fel tudom rakni a szélvédőre. Viszont egyrészt ilyen nagy, csúnya, és nem működne együtt a Apple mágneses megoldásával. Az új tok, amit most a Peak Design kihozott, az egy kurva szép tok, ugye ezt Peak Designtól nem tetszik.
Szerintem
nem túl nagy meglepetés.
Amennyire én látom, hát ezt hiába írják, hogy vékony.
Ezt majd élőben megnézzük inkább, meglátjuk, szerintem, aztán majd utána.
Na szóval ezt képek alapján szerintem nehéz megmondani, és én kifejezetten örülök neki, nem örülök a négyzetes dizájnnak. Tehát én nem örülök, hogy visszajött a 4-es, 5-ös telefonnak a dizájnja, mert kikoptatja a farmer zsebet, és hogyha ezt a tokot rárakod, akkor ez egy kicsit talán ezt megóvja.
Basszus, erre nem is gondoltam, mert nekem soha, én iPhone 6 volt nekem az első telefonom, tehát hogy mármint az első iPhone-om, és nem gondoltam erre, hogy kikoptatja, de ez most jó pont tényleg, hogy túl éles.
Nem tudta? Nem tudtam. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen tök alapstuc volt, hogy lehetett látni, hogy ki van ott a sarkánál, a farmer zsebének a sarkánál.
De nekem ez lenne az első szempont, hogy ne kelljen tokot rakni a telefonra, mert a korábbiak, aminek nagyon lekerekített éle van, nagyon csúszik, ugye az alumínium kicsúszik a kezedből, és az éle itt ugye egy jó grippet ad, és gondoltam, hogy kb. Ez az első ok, amiért megvenném az új telefont, hogy tok nélkül végre tudjak használni egy iPhone-t, anélkül, hogy kicsúszna a kezemből. De közben meg, hogyha tényleg kikoptatja a mindent, meg hát az úgy szívás.
Egyébként ez vicces az iPhone-oknál, hogy amelyik kicsit le van kerekítve, gömbölyítve, az tök jó fogni, de azt azért kell tokba rakni, mert kicsúszik a kezedből. A négyzetes alakút meg azért kell tokba tenni, mert vágja a kezed alját, és kikoptatja a gatyát.
Ja, ez olyan, kicsit olyan, hogy mindennel van valami probléma, mint ahogy a vezetékes fülhallgatókat azért nem szeretjük, mert megtörik a vezeték, a vezeték nélkülieket meg azért nem szeretjük, mert szétmegy benne az aksi. És akkor így most választ, hogy akkor melyiket.
Hát a világ egy nagy kompromisszumkeresés. Pál Feri is megmondta, hogy a boldogság, meg a kiteljesedettség, az elégedettség nem azon múlik, mit van, hanem hogy milyen kompromisszumokat tudsz megkötni, mennyire tudsz békében lenni azokkal a dolgokkal, amik rendelkezésre áll.
Egyébként, amikor kijött ez az új kampány, én egy nagyon picit csalódott voltam. A bemutató videó, ugye ez ilyen teaser videó volt igazándiból, és ott ugye műanyag, tehát ugye közeli műanyag képek voltak, meg hogy ilyen, hát hogy valami műanyagos tudsz lesz, és hogy nyilván nem egy hátizsák. És én nagyon reménykedtem benne, hogy egy pelikészhez, vagy a Manfrottonnak a gurulós bőröngyéhez hasonló ilyen koffert mutat be a Peak, azért az menő lett volna, meg arra... Hát
be biztos... is posztoltad valahol.
Igen.
De miért erre nincsen már kész jó megoldás a Manfrottótól?
Hát ez nem Peak design, haragudj. Nem, hát ez csak nem, nyilván tök jó, más Peli is, meg a Manfrotto is, csak hogy a Peak Design ebbe a szegmensbe még nem szállt be, és kíváncsi lettem volna rá, hogy ezt ők hogy csinálják meg, kicsit felokosítva, vagy meg Peak Designosítva. De amúgy ezek a mobil cuccok is tök jók, nagyon kíváncsi vagyok egyébként a tokra. Attól függni a vétele, hogy mennyire lesz vastag igazándiból. Mert az árát tekintve nem szálltak el, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy egy ilyen tök annyiba kerül, mint egy bármilyen normálisabb mobiltok.
Mennyibe kerülnek amúgy? Hát te szoktad amúgy rögzíteni a telefonodat így bárhova? Tehát, hogy van értelme ennek a toknak számodra? Egyáltalán?
Majd keres. Hát figyelj.
Majd keres.
Egyrészt majd keresünk nyilván. Másrészt azért nem sokára szeretnék kocsit venni, ahova mindenképpen jó lenne. Harmadrészt meg nekem, ami nagyon tetszett, ez a kis, mondjuk azt meg lehet venni valószínűleg anélkül is, ez a kis vezeték nélküli töltőt a állvány. Az nagyon tetszett.
Jó, csak mindez a MagSafe-fel is működik most neked, hogyha egy új
csak nekem nem MagSafe-es a telefonom.
Hát de az lesz előbb-utóbb úgyis.
De nem. Én most a 11 Pro-val nagyon-nagyon meg vagyok elégedve. Tehát meg se fordult a fejemben, hogy váltok. Egyébként iPhone-t én jellemzően 2-3 év után szoktam váltani.
A 8-as után jött a 10-es, a 9 kimaradt, jól emlékszem?
Nem. Volt, 8-assal volt, együtt jött ki az X, utána jött az XS meg az XR, és utána jött a 11 meg a 11 Pro, és most a 12-es.
Hát akkor én 3 generációt hagytam ki, kb.
Hát ez a harmadik generáció, amit nem vásároltál meg, mióta van a tiéd, igen.
Hát ilyen 30-40 dollárnak mondják a tokot. Az ilyen 10-pár ezer forint lesz itthon, az egy normális mobiltoknak az ára. Úgyhogy nem lőtték igazándiból nagyon túl, szerintem.
Majd a kiegészítők fogják fölvinni az árát, biztos, mert ugye van két bringám, van egy autóm, és hogyha ezt a falitartót én megmondom őszintén, nem egészen értem. Tehát a use case-t én nem tudom értelmezni. Talán az asztali tok az lehet, hogy jó, pláne, hogyha be van építve abba a töltő. Tehát az tölt is, ugye?
Persze, az egy vezeték nélküli töltő, igen.
Hát az úgy már rendben van. Illetve, hogy azt én most mondtad az előbb, de én nem vagyok biztos, hogy a kerékpáros meg a motoros tartó az tényleg fizikailag is rögzíti,
igen,
a telefon?
Igen, hát ugye azért van az a kis, te megnézed a toknak a hátulját, ott ugye van egy vájat, amiben belemegy a tartónak egy másik ilyen eleme, és az ott ki tud nyílni. És az fogja fizikailag is, nem csak mágnesesen.
Én ezért gondolom, hogy túl vastag a tok, mert hogy az, hogy még lehetőség legyen, az, hogy még bedugsz egy műanyagot, és még annak van még helye ott, hogy beakaszkodjon valamibe, ott ahhoz már azért elég vastag toknak kell lennie, hogy ezt meg tudja csinálni. Az nem a szuper vékony tok, az biztos.
Mondasz valamit.
Ebben igazad van egyébként, Gábor.
De biztos, hogy nem szuper vékony lesz,
igen. Az biztos, hogy nem 0,3 mm.
Viszont tényleg cserébe védi valamennyire a telefont, igen. És az is baromi jó. Hogy néztem a sarkon.
Erre való ennek. A 4-szer erősebb, nem tudom milyen, krisztál üveg, ami...
ami ugyanúgy összetörik.
Ami, hát nem tudom.
Hagyjál már.
Egyébként egyelőre nem tudunk magyarországi megjelenési dátumot sem, de amint lehet majd kapni a Tripontba, biztos meg tudjátok ezeket tapiszt meg is venni. De most így évvégén különösen érdemes lesz bemenni a Tripontba, hogyha gondolkoztok Z7-2 vásárlásán, mivel egy nagyon jó akcióval készült a Nikon és a Tripont nektek.
Igen, a Z6-Z7 már kettőkre van egy akció. Ha bevisztek a Tripontba bármilyen, akár nem működő fényképezőgépet, akkor 70 000 forintot írnak jóvá a Z6-Z7-2 árából. Ha pedig bevisztek egy piaci értékkel rendelkező fényképezőgépet, tegyük föl egy olyan gépet, amiért nagyjából 140 000 forintot, akkor megkaphatjátok érte a 140 000 forintot, nyilván egy értékbecslést követően, és ezen felül kaptok még 70 000 forint jóváírást a Z6-Z7-2 árából.
Azért ez elég jó díl. A digitális fényképezőgépnek kell egyébként lennie? Azt tudod, Peti?
Bármilyen régi fényképező lehet, olyan is, ami nem működik, olyan is, ami működik, és mondom, ha értéke van, még plusz pénzt is kaphatsz érte.
Akkor elő a zenéteket a fiókból, és irány a Tripont.
A zenéteket. Igen.
Igen, hát egy M6 az lehet, hogy nem lenne jó deal, de...
Hát az nem. Bár hogyha kifizetik a különbözetet, akkor...
Hát nem, megkapod ott is, ugye a normál piaci árat a gépnek, attól még csak plusz 70-et kapsz le a Z6-2-Z7-2-ből.
Hát igen, mert ha azt nézzük, hogy milyen, most ugye ez már egy teljes értékű rendszer, tehát ez egy dupla kártya, minden van. Ha azt nézem, milyen Z-optikákat tudok hozzá összevásárolni, 51-2S, 70-200-ból is van már Z.
Sajnos még nem jelentek meg ezek a objektívek, csak bejelentették nem őket. Jó. Ez egyébként kicsit nagy szívás tényleg, álmodozom. Hogy januárban, ezt több helyen is mondják, hogy azért nem tudjuk, mi van a Nikonnal, hogy januárban jelent meg hivatalosan a 7200, és azóta nem kapható a boltokban, hogy valahogy az ellátás az kicsit le van most maradva.
De az itthoni fényképezőgép vásárlási kedvet 2021. január 1-től egy másik érdekesség is növeli, képzeljétek el, hogy a 250 000 forint eladási ár feletti, mert az összes fényképezőgép nagyjából e fölött van, értékekre kötelező lesz a 3 év garancia. Egyrészt izgalmas az új iPhone szempontjából is, mert ha ez igaz, akkor az új iPhone-ra is nagy valószínűséggel kötelező lesz a 3 év garancia, ami azért egy érdekes sztori. A másik meg, hogy mit kezdenek ezzel majd azok a gyártók, akiknél eleve megvan a 3 év garancia. A Nikon a vázaira már most 3 év garanciát
ad. Hát nekik akkor nem kell pluszba semmit szerintem, de...
Hát valószínűleg nem. Na jó, de hogy lesz így versenyelőnyük?
Hát úgy, hogy nem 3 év, vagy nem, mondjuk a Tamron most nem 5 évet fog ezen tulajdonképpen, nem mondjuk 7-et vagy 8-at, vagy érted, még rádob 1-2 évet, hogy ez neki megéri.
8 év garancia egy objektívre.
Meg azért az iPhone-nal tényleg ez jó pont, hogy akkor nem kell idén megvenni, hanem megvárni vele a január 1-et.
Hát igen, karácsonyi ajándékot szerintem érdemes lenne áttolni januárra, hogyha ez...
Tudod, ha még 2020 nem volt elég szar, még a karácsonyt is töröljük el. Tegyük át 2021-re. Meg hát mondjuk azért is elgondolkodható ez az egész. Mondjuk olyan szempontból meg érdemes elgondolkozni az idei vásárlásom, ráadásul idei itthoni vásárlásom, hogy jelenleg ugye a szürke importos dolgoknak a, hát euróban az árak, meg eBay-ről, meg bárhonnan rendelni, konkrétan majdnem ugyanolyan drága, mint az itthoni bruttó árak, és azért még elgondolkodható után idén vásárolni, mert hogyha ennyire rossz marad a forint, akkor lehet, hogy 2021-től nőni fognak az itthoni árak is, ugye majd a beszerzők, meg minden, jön egy újabb szállítmány, vagy bármi, és akkor növelik az árakat, és lehet, hogy még ugye a fényképezőgépeket érdemes még addig megvenni, amíg nem korrigálják a rossz forintnak megfelelően az eurós beszerzési költségeket.
Hát szerintem spekulációkban nem menjünk bele ezzel kapcsolatban. Én ezt a hírt olvastam. Nekem mondjuk egy kicsi áremelést, akár még a kicsi egyébként egész magas, tehát akár még egy 5%-os áremelés is elbírna a 3 év gari, hogyha olyan termékről van szó, ami eddig 1 év garis volt.
Hát persze, főleg akár egy vázat mondjuk tervezel 4-5 évig használni, azért az tök jó, hogy 3 évig kb. Full be vagy biztosítva, hogyha olyan dologról van szó, amit nem te rontasz el, tehát hogyha tényleg nem leejted a gépet, vagy ilyesmi, hanem garis hiba, akár zárcsere, vagy bármi, az azért elég
igen,
jó.
Igen, hogy tehát például a zárcsere is garanciális, hogyha elkopik, és tönkre megy, és nem leejtésből származott, akkor az garanciális csere. ami azért elég jó.
Ja, mondjuk egyébként izét bármelyikőtök érvényesített már memóriakártyáknál örök élet, Garit?
Én igen.
Tényleg?
Aha.
Simán cserélték?
Volt protekcióm, de amúgy simán igen.
Érdekes.
Nekem egy SanDisk, egy viszonylag új, egy fél éves, egy éves SanDisk kártya egyszer csak meghalt. Tehát gyakorlatilag nem voltak eljelentők rajta teljes mértékben az adatok.
Meg Peak Designnál is örök gari van, ott is érvényesítettél már.
Igen, a Peak Design, hát ti tudjátok jobban a neveket, mert ezeket én mindig elfelejtem, az oldaltasim, hasitasim. Benedek, minek hívják azt?
5 literes sling.
Köszönöm szépen, igen. Igen, az 5 literes slingemnek ment tökre a cipzárja, és azt gyakorlatilag azonnal ki is cserélték. Na de képzétek el, van egy baromi jó garanciális sztorim. Volt egy akucipőm, igazából két pár, és a második pár, az annak ellenére, hogy az előző az nagyon sokáig bírta, a második pár az ilyen fél éven belül, négy-öt hónapon belül tönkrement. Ottal a lábam hajlik, ott egész egyszerűen kikopott a bőr. És úgy, hogy hát karantén volt, tehát nem is tudtam igazán túrára használni, ilyen minimális kis sétákat nem bírt ki szegény cipő. Igen ám, de bezárt a Montex. Tehát nem tudtam visszavinni. És amikor újra kinyitott, akkor elutasították a garanciális kérelmemet, mert azt mondták, hogy fél éven belül vissza kellett volna vinnem. És hát mondták, hogy akkor én bizonyítsam azt, hogy ez nem gyári hiba. Hát jó pofa vagy, érted most, hogy az anyámba bizonyítsam. És készítettem nekik egy telefonos videót, állványra tettem a telefont, és szépen elmagyaráztam, hogy szerintem miért kéne ezt kicserélni. Megmutattam nekik az új cipőt, megmutattam nekik, hogyan hajlik, elmeséltem azt, hogy történt a sztori, hogy miért a boltvezető miért utasította vissza, és megmutattam nekik a régi cipőmet is, hogyha esetleg kétségek merülnének fel benne, hogy ezt én kiszakítottam késsel, hogy lássák, hogy a régi cipő is ott elhajlott, csak egy két év után. És kézzétekkel kaptam egy levelet, hogy tehát elküldtem az összes létező Montex-es e-mail címre, és kaptam egy levelet, hogy elnézést kérnek a korábbi ügyintézés menetéért, és természetesen kicserélik, levásárolhatom a cipő árát. Úgyhogy érdemes utána menni ezeknek a dolgoknak, és érdemes e-mailt írni, hogyha az ember úgy érzi, hogy igaza van, és nem a megfelelően bírálták el, mert simán lehet, hogy egy boltvezető, egy üzletvezetőnek csak rossz napja van, nem figyelt oda, vagy a rendszer áldozata, és a too much bureaucracy az megette az esetet. És ezek súlyos forintok igazából.
Csak most akkor nem ugyanazt a cipőt veszed.
Egyébként megvettem volna újra ugyanazt, meg kurva jó cipő.
Hát csak, hogyha tudod a hibáját.
De látod, kicserélik.
Hát jó, videó, csak két évente vinni, az mekkora szívás.
Hát de ingyen cipő, Gábor. Hát érted, két évente kapsz
egy vagy örök életre. Az így örök életre megy végül is.
Mint a sling táskám gyakorlatilag.
Ja.
Ezek jó cuccok amúgy.
Meg figyelj, ha egy gyártó bízik a termékében, és az esetleg nem válik be, akkor az már az ősara, tehát hogy...
Igen, ja. Igen.
Annyi jó hírem van még, képzeljétek el, hogy most úgy néz ki, hogy nem bukom a Canon papírokon sem, mert hogy elkezdett fölfele szárnyalni a Canon, csak közben sajnos a Boeing újra zuhan, úgyhogy ugyanott járok pénzügyileg. Én mindig 1000 forint pluszba vagyok. Te hogy állsz, Benedek? Kiszámoltad, hogy a Fuji az mennyibe került neked? Hogy mennyibe került az, hogy volt egy klassz Fuji rendszered, vagy egyáltalán nem számolgatsz ilyenkor?
Most amúgy ugye a TSD-n a Fuji papírjai lemennek így, hogy Benedek eladta, nem?
Hát egyértelmű, hogy emiatt. Remélem, hogy a Canonnak meg amiatt mennek föl, hogy arra szeretnék váltani.
De ne mesélj már, hogy született meg benned az ötlet, és miért?
Először válaszok a kérdésedre. Nem számoltam ki forintra pontosan, nem szoktam nagyon feliratni, hogy mi mennyibe került annak idején. Viszont az objektíveknél tehát ott konkrétan tudom, hogy volt olyan, amit jóval többért tudtam eladni, mint amennyire vásároltam. Az objektíveknek majdnem mindegyikét használtam, vettem én is, és volt tavaly év végén, idei év elején egy áremelkedés a Fuji objektívjeinél, és ez a használt piacot is följebb tolta. És az objektíveket ilyen 20-30 ezer forinttal drágában el tudtam adni, mint annó, mint amikor vettem. Úgyhogy ilyen szempontból ez igazából szerencsés volt. Hogy miért született meg a döntés? Hát az részben köszönhető ugye a Leica-nak is, részben pedig az idei esküvős szezonnak is. És részben, hát igazándiból ott indult az egész gondolkodásom a teveszikles fotózásunknak is.
Ez egy érdekes fotózás, mert mindannyian elég sokféle fényképezőt próbáltunk ki, egymás kameráit is, De már talán Nikonnal, mintha nem fotóztál volna, de az R-rel egészen biztos fotóztál Gábor R-jével.
Azzal igen, viszont ugye a Z6-ot is és az Z7-et is, amikor megjelentek, akkor azt viszonylag húzamosabb ideig használtam, és ugye a Z6-ot azt még a Szigetre is elvittem. És egyébként baromi jó a Z6 és a Z7 rendszer. Ami miatt én mégsem azt, nagyon gondolkoztam rajta, hogy esetleg azt kéne megvenni, mert tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó Nikon rendszer, és nagyon jó objektíveket is lehet hozzájuk venni. Hát akkor még, amikor ezt ugye elhatároztam magamban, akkor még nem jött ki még a Z6-2, de igazándiból az ára miatt az most sem játszik, úgymond. Tehát, hogyha ez nem akkor született volna meg ez a döntésem, hanem mondjuk ma, akkor sem választanám a Z6-2-t az SD kártya miatt, mert jóval drágább az a gép, mint az R. A másik probléma Nikonnal, hát igazából ez nem is probléma, ez egy adottság, hogy apa a videós cucca az Canon, így most hirtelen nem kellett vásárolnom objektíveket, hanem a kevésbé használt objektívét kölcsön tudta nekem adni pár hónapra, amíg nem veszek igazán, vagy nem találok olyan dílt, amire érdemes lecsapni. Most egy 28-1.8 és egy 42-8-am lesz az R-hez, amik így nekem tökéletes igazából, tehát majd később is valami hasonlót szeretnék venni, akár egy 35x2-t, vagy valami hasonló ilyen belépő szintű objektívet, de igazándiból én lehet, hogy meg fogom várni majd a 42-8 RF-et, hogyha lesz, vagy a 28 minis RF, vagy a objektívet, hogy ne kelljen úgy adapterezni. Hát igazából ezért. Tehát a Canon az tényleg azért, szerintem most jelenleg árérték arányban az egyik legjobb választás a Canon R. Tehát egy nagyon jó szenzor van benne, nagyon jó autofókusszal rendelkezik, SD kártyát fogad.
Hát én ezzel amúgy vitatkoznék, mert hogy egy leköszönő technológia, tehát egy kifutóváznak tartom.
Én egyáltalán nem gondolok így rá. Tehát szerintem abszolút nem, és azért nem, mert nyilván az R5 az elérhetetlen, tehát 1,7 millió forintért nem fogok fényképezőgépet venni, főleg nem Canont.
És az R6?
Az R6-tal pedig az a probléma, hogy egyrészt drága, tehát az is millió fölött van, tehát 1 millió forint fölött van a mai ára. A másik nagyon nagy problémám azzal pedig a 20 megapixeles szenzor, ami 2020-ban lehet, az már nagyon kevés szerintem. És én ugye nem olyan, tehát én nem report munkára használnám, ahol napi több ezer képet lövök, és ott számít az, hogy kicsi viszonylag a fájl méret, és lehet spórolni a helyen, mert hogy nekem nem erre kell.
Főleg, hogy szkennelésre is használnád, igen, meg igen, pont, hogy jó is.
És
oda
meg pont, hogy jó, hogyha nagy, így van. Úgyhogy a számomra, az én szememmel nézve, az R6 az olyan dolgokban fejlődött, ami nekem nem fontos. Nyilván a sebesség fontos lenne, de Gábor gépét kipróbálva nekem az R sebessége tökéletes. Videózni nem videózok, nincs szükségem igazándiból a két kártya foglalatra sem, tehát hogy olyan, és a 20 megapixeles szenzor pedig kifejezetten hátrány. Tehát, hogyha ezt így összevetjük a kettőt, és közben még megnézzük azt, hogy van egy dupla árszorzó a kettő között, akkor nekem abszolút nem játszik az R6.
Szenzor stabil eddig se volt.
Meg hát fotóhoz nem is szükséges igazándiból. Tehát, hogy...
Hát, nem tudom, amúgy... tőlem bárki kérdezi, hogy milyen fényképezőgépet vegyen, mindamellett, hogy nekem van egy elhivatottságom a Nikon irányába, hogy mindenkinek azt mondom, hogy rendszert kell választani.
Ez
és hogyha a baráti társaságban, vagy a családi körben már van egy létező rendszer, akkor szerintem nagyon, nagyon széllel szembehúgyozás egy másik rendszerre rámenni.
Ez olyan, mint amikor én nagyon-nagyon sok embernek ajánlottam a Z6-ot, de párhuzamosan ajánlottam az EOS R-t is, vagy akár a Sony A7-3-at is, mert tudom, hogy volt olyan ismerősöm, aki full teljesen beleinvestált Sonyba, és nem tudom, volt egy A6500-a, és mondta, hogy full frame-re akar váltani, és nyilván A7-3 volt a következő lépés, és nyilván nem ajánlasz be egy Z6-ot egy olyan embernek, akinek nem tudom, 50 darab Sony Obi ott van a fiókban. Ugyanez érvényes a Nikonnál is, hogy voltak csomó Nikonos ismerőseink, akik végül Z6-ot vásároltak pont a mi ajánlásunkra, azért, mert nyilván nem fogod beajánlani, hogy vegyen egy Canon R-t, ami bizonyos dolgokban még rosszabb is, ugye, mint a Nikon, például ugye a shutter lag, meg a sorozatkép, meg ilyenek, és hozzá, hogyha még hozzáteszed az objektívek, meg a teljes váltás, meg akár vakurendszernek a különbségét, akkor egyszerűen nem jön ki, mert ugye például Benedeknek ez a tök nagy szerencs, hogy neki például csak obikat kellett eladni, de van, akik mondjuk ugye a vakupapucs is vagy Nikonos, vagy Canonos, és akár több olyan vakujuk van, ami ami mondjuk adott vakupapucsal készült, és akkor még azt is eladni. Nagyot lehet bukni egyébként egy-egy márkaváltáson, és nyilván emiatt érdemesebb a rendszeren belül maradni és gondolkodni, mint hogy márkáról márkára ugrálni folyamatosan.
Ez nagyon igaz, Gábor, és nekem ugye a Fuji előtt volt egy jó 10 éves Canon múltam volt. Tehát én ugye annyit fotóztam azzal, ugye a 450D, 7D, 6D, és ugye én szeretem igazándiból a Canont, a kezelését, színeit, az egész váza, ahogy működik, nekem az tökre bejön. Nem csak az objektívek vannak, ugye, hanem az esküvő szezonra vettem 2 darab vakut, nyilván Fujihoz, de hát voltam olyan hülye, hogy nem itthon vettem meg, hanem külföldről rendeltem, és olyan későn jött meg a vakú, hogy konkrétan az utolsó esküvőn tudtam használni. Úgyhogy gyakorlatilag van 2 vadi új Fuji vakum, amit most majd tudok használni, úgy a Canonom, hogy hát manuálba. Tehát, hogy a TTI-t hát
azt el kell adni, Benedek.
Nem feltétlenül kell egyébként eladni, ugye egyrészt tudom használni teljesen manuális üzemmódban, ami bizonyos esetekben derítésre, plafonról szerintem tök elég. Másrészt meg, hogyha veszek egy Canon kioldót, akkor ezeket tudom használni, akár TTL vakuként is. Úgyhogy igazándiból nincsen probléma ezzel.
Hát ez igaz, mondjuk. Lehet, hogy vehetsz egy Canon verziót ugye annyiból.
Engem baromira érdekel, hogy van-e valamilyen perspektívád, vagy elképzelésed a rendszerváltással kapcsolatban, hogy mit vársz attól, hogy full frame-re mész, hogy erred lesz a magában a fotózásban, mit vársz az új kamerától? Van elvárásod?
Abszolút értem egyébként a kérdést, és tök jogos, Peti, de azért remélem ismersz annyira, hogy azért egy ilyen váltásban nem ugrok be fejjel előre, átgondolás nélkül.
Pont ezért kérdeztem.
Benedek, te egyáltalán nem vagy az impulzus vásárló, nem, soha.
Ez nem, tehát nyilván vannak dolgok, amit meg tudok vásárolni impulzusból, de a nagyobb értékű dolgokat azért nagyon, nagyon körül szoktam járni, mielőtt döntök. Mondtam, hogy ugye te vesziklánál kezdett ez a gondolat megérni bennem, és igazándiból azért húztam ezt el eddig, mert a szezon közepén nem váltunk rendszert, hiszen jövő héten kell használni a gépet, menni kell fotózni, akkor nem lehet ezzel szórakozni, és most így ősszel a nyugiba ezt most így nyugodtan meg lehet lépni. És pont amiatt váltottam igazándiból, hogy még jobban rendszerbe tudjak gondolkodni. Ugyanis a Fujival nekem amellett, hogy képminőségben nem hozta számomra az elvárt szintet. Amikor megvettem az első Fujit, akkor még eszembe nem jutott, hogy újra fogok Leicát venni, vagy újra elő fog ez nekem jönni, vagy újra meg fogom azt kívánni, hogy akár filmre fotózzak. Viszont onnantól kezdve, hogy ez az igény újra előjött bennem, és lett egy filmes Leicám, a rohangászós gépet már nem kellett, hogy kiszolgálja a Fuji. Hiszen miért vinném azt el, hogyha ott van a Leica is, nyilván azzal szeretnék fotózni, hiszen azért vettem, teljesen más feeling, teljesen, tehát az én fotózási stílusom az úgy gondolom, hogy az megfelelőbb, és igazándiból a digi szettemnek jelenleg nem kell azt kiszolgálni, hogy folyamatosan a vállamon tudjon lógni. És ugye emellett ott volt az, hogy a Fuji nem full frame, nem annyira jó, tehát tényleg, amikor összeraktunk egy Canon, Nikon, bármilyen full frame-es gépnek a képét és a Fujinek a gépét, ugye ezt nálam a Tevesziklennel döbbentett meg a legjobban, klasszisokkal lejjebb volt a Fuji, mint bármi más. És kategóriájában, tehát APS-C ligában rohadt jó a Fuji, tehát nincs párja szerintem a piacon, talán a Z50 most már, de full frame versus Fuji, az leugrik a monitorról a különbség igazából. És ezt ugye nyilván addig nem látod, amíg hasonló témát, vagy adott esetben ugyanazt meglőd a kettővel egymás mellett. És ugye, de ezt még mondjuk le is tudtam volna így nyelni, meg így elég is lett volna igazándiból, viszont onnantól kezdve, hogy ugye azért a Leicába szeretnék hosszú távon investálni, meg azzal szeretnék én inkább fotózni, mint és nem feltétlenül a filmesre gondolok, hanem nekem tényleg a hosszú távú tervem az, hogy majd egyszer, nem tudom, évek múlva lesz majd egy digi Leicám, és akkor az nekem úgy kész van. Hogy az hiába veszek Leicóbit, azt ugye rá tudom adapterezni a Fujira, de ugye kroppolni fogja azt a látószöget. És igazándiból, hogyha szeretnék azokkal az objektívekkel, amik baromi objektívek fotózni digitálisra, hát hiába tudok, csak hát ugye szarul. Meg hát ugye nem olyan lesz a szenzor sem, meg az egésznek a hangulata, a kép, tehát totál más látószöget ad. És igazándiból ezek voltak az okok, ami miatt elgondolkoztam, és akkor az, hogy miért a Canon lett, azt pedig már tudjátok. És úgyhogy így igazándiból az analóg és a digitális szettemet sokkal közelebb tudtam egymáshoz hozni.
Hát, mert mind a sokkal kettő full frame igazából.
Így van, és igazándiból lehetett volna ez Sony is, vagy Nikon is, tehát itt nem a Canonon van a hangsúly, a Canont az csak azért választottam, amit az előbb elmondtam. Full frame, teljesen átjárható a rendszer, és tudom használni a remek objektíveket digitális vázon is.
Meg árban ugye a pénztárcádhoz az R illeszkedett végül is.
Pontosan, tehát most mindent egybevéve az R az, amit meg tudok engedni magamnak.
Tök jó kérdés volt ez, hogy mennyiben alakítja át a fotózásodat az R, de még ha csak szkennelni használod az R-t is, és csak néha munkára, ahova tényleg digi kell, oda viszed el, akkor inkább relevánsabb kérdés, hogy mennyire alakítja át a fotózásodat a Leica. Mert például olyanok, hogy például emlékszem, amikor kijöttünk a Bamba Marhából egyszer, és csak így, nem tudom, éppen pakoltam, és felnéztem vissza rád, ahogy jöttél ki az ajtóból, és akkor felemelted csak így a gépet, és kattintottál rám egyet, vagy bármi, hogy ezek az ilyen full random éjszakai kattintások, amik egyébként utána utólag tök feelingesek meg megmaradnak, ezeket ugye kb. Csak digivel lehet megcsinálni, és hogy mennyire érzed majd azt, hogy a filmes géppel is ugyanolyan szabadon fogsz tudni kattintani, mint a digivel, nem fogod-e inkább elkezdeni újra sajnálni a képkockákat, és utána visszatérni megint inkább a digihez, ahol meg ismét tudsz teljesen szabadon technikai korlátok nélkül kattintani, amikor úgy érzed, hogy kattintanod kell egyet.
Tök jó az a kérdés, és ezen is gondolkoztam egyébként tök sokat. Ebben tök igazad van, viszont ez a kép, amit most kiemeltél, az úgymond kvázi értéktelen. Tehát nyilván egy tök jó emlék, meg hogy azt most majd, ha majd 30 év múlva előveszem, akkor tök jó lesz látni, hogy ott voltunk és dumáltunk, vagy ilyenek. Tehát az ilyen jellegű pillanatokat nyilván tök jó megörökíteni, viszont...
Hát és erre való a mindenhova hurcolászós gép, nem?
Igen, de én ezt inkább a mindenhova való hurcolászra, én úgy értem, hogy bármikor tudsz street fotózni, és bármikor készen vagy arra, hogyha az utcán szembe jön valami, azt le tud fotózni. És igen, a filmek baromi nagy hátrány az, hogy kvázi sötétben használhatatlan, és talán az... Úgy tervezem, hogyha mondjuk elmegyünk haverokkal, nem tudom, sörözni, vagy valami, vagy elmegyünk burgerezni 2-3-asba, vagy bárhova elmegyünk, akkor felmérem azt előre, hogy most ott lesz elég fény, vagy nem. Mondjuk egy 1006-os HP5 elég tud-e oda lenni, mert akár az bőven akár elég tud lenni. Ha meg nem, akkor meg elviszem az R-t. És az R összehasonlítva mondjuk a 6D-vel kisebb a váz. Tehát, hogy jóval kisebb. Igazándiból most ugye, hogy megnéztem a Pro 3-at és az R-et fizikailag, és összeméregettem az oldalit, meg minden, ugyanakkora a két váz, tehát vastagságer és magasságer és szélességer és pont ugyanaz a két váz, annyi különbség van a kettő között, hogy az R nem van egy markolat, ugye, ami hát ugye nagyobbnak láttatja, vagy nagyobb lesz emiatt a váz.
Aj, kilóg a rész, meg ugye kilóg a gumi, igen. A betekintési, az EVF gumia.
De hogyha mondjuk tényleg egy vacsorához viszem el, akkor úgysem a vállamon lesz, hanem ott van az asztalon, vagy lóg a vállamon, tehát nem kell effektíve cipelni. Úgyhogy ilyen szempontból én nem tartok ettől. Az objektíveket meg úgyis valószínűleg a Leica objektíveket fogom használni, amik meg eleve picik. És ugye akkor az sem, mert ugye a 6D-ben nekem az is volt a problémám, hogy a Sigma objektívek azért baromi nagyok. Tehát a 35-1.4 is azért ez egy viszonylag nagy objektív volt, egy nehéz, majdnem 1 kiló körüli objektív, jó a kilógott, tehát azért az önmagában egy súly volt cipelni. Úgyhogy R és Leica-obik, ez a terv, világosban pedig ugye nyilván a Leica is, és film.
Hát meg a 42-8-a, tök jó a Canon, igen, egyébként az adott jó, esetben. Igen. Jó picike, igen, meg minden.
Igen,
és a szkennelésről beszéljünk?
Mindenképp, hiszen ez is egyébként egy indok volt. Bár azért önmagában ez nem lett volna elég indok arra, hogy ezt meglépjem, ezt a váltást, viszont látva a különbséget a kettő rendszer között, hát azért ez egy plusz, igazából ez a hogy szokták ezt mondani, a cseresznyi a torta tetejére? Tehát ez az a kategória, igen, volt.
Tehát hallgatóknak mondjuk el, hogy múltkor egymás mellett ugyanazt a képkockát, filmes képkockát beszkenneltük Benedeknél ezzel a befotózós technikával, hogy alulról egy átvilágító asztalra rátesszük a filmet, és felülről belógatjuk a fényképezőgépet, és lefotóztuk ugyanazt a képet gyakorlatilag a Canon EOS R-rel, meg a Samyang 100-as makróval, meg lefotóztuk adapterezve közgyűrűvel a 85-1.8-al is, csak hogy kipróbáljuk, hogy kell-e egyáltalán venni makróbit. Ez is majd egy jó tapasztalat lesz, meg kipróbáltuk a Fuji-t is mellé. És akkor a Fuji-hoz képest a Canon nagyon nagy különbséget adott, tehát sokkal élesebb volt a Canon.
És ez nem a, igazándiból ez nem makróbinak köszönhető, mert nyilván felmerül a kérdés, hogy akkor miért nem veszek a Fuji-ra makrót. A 85-1.8 kép középen ugyanolyan éles volt, mint a 100-as Samyang makró, tehát igazándiból, ha nagyon-nagyon nagyítólat nézed, akkor esetleg észre tudsz venni egy pici hát egy nagyobb mértékű élességet a makroobjektív javán, de igazándiból tehát ez mondjuk 200%-os nagyításnál számít, hogyha normálisan nézed a képet, akkor egyáltalán nem vehető észre. Viszont képszíleken nyilván a 85-1.8 az elég gyalázatos volt, tehát ott azért kenődött a dolog, meg nem volt, tehát torzult is, meg nem olyan szépen renderelte ki a dolgot, ez a tipikus olcsó objekt, tehát az olcsó optikai tagoknak köszönhetően nyilván ez egy alapvetően is egy olcsó objektív, és optikailag nyilván nem tökéletes, tehát nem is elvárás tőle, hogy az legyen.
Hát meg lehet, hogy a teljes, az, hogy három közgyűrűt raktunk rá, tehát nagyon hosszú volt a közgyűrűzés, nem lehet, hogy azért is?
Az nem befolyásolja, és ez azért nem befolyásolja, mert most kipróbáltuk a Sigma 51-4-et.
Jó, de ott csak egy darab közgyűrű volt.
Az nem aztól függ, hidd el. Tehát az optikailag az nem befolyásolja. Tehát hogyha rossz, tehát lehet, hogy befolyásolja egy picit, nem tudom, de nem növeli meg, tehát hogy önmagában amiatt nem lesz rossz. Uh-huh. Maximum fel tudja erősíteni, hogyha van az objektívnek egy alapvető hibája, mondjuk az, hogy a képszíleken, a képsarokban nem éles, akár nagyrekesznél is, akkor ezt felnagyítva látod ezen a fotón. És a Sigma-nál ilyet nem vettünk észre. Tehát mondjuk egy Canon R, egy Sigma 51-4-jel közgyűrűvel tökéletes szkennelő szett igazándiból. És nem feltétlen kell megvenni mondjuk a 100-as makrót, hogyha rendelkezel ilyen cuccal.
Bár azért a 100-as makróval nézett ki egyébként a legjobban, azt hozzá kell tenni. Legalábbis így ezzel a Samyanggal nagyon éles meg király volt. Gondolom bármilyen 100-as makróval, ahol ugye pont az a lényeg, hogy van egy-egyes leképezés.
Igen, csak ugye az a baj a 100-as makróval, hogy azt jóformán csak erre tudod használni, és azért ezeknek van ára, tehát az ilyen 100 000 körül még akár használtan is. Tehát abba azért nem uruháznék bele, csak úgy, hogy most durrancsunk el 100 000-et egy olyan objektívra, amit jóformán csak szkennelésre használok. Egyébként a Fuji 50x2-vel szoktam szkennelni szintén közgyűrűvel, és az a képszéleken nekem teljesen jó volt, tehát volt egy pici hibája, de hogy még az ilyen határon belüli volt, tehát azt még így el tudtam volna fogadni, viszont alapvetően az élessége, és ugye magának a képnek a dinamikája, a felbontása, a tónusai, összehasonlítva az R-rel, hát ég és föld volt konkrétan.
Hát majd akár berakhatjuk a csoportba csak azt a közeli kroppot is, igen, hogy mekkora különbség az élesség. Hát elég brutál tényleg. Tehát, hogy
és nem is csak az élesség, látszik, hanem hogy a tónus átmenetek nem olyanok, az árnyékban nem úgy megy át. Tehát igazándiból lerontja a filmnek a karakterisztikáját az egész, és az R az meg kevésbé rontja le, és emiatt ugye nyilván jobb. Uh-huh. Vagy hát nem is úgy mondom, hogy az R, hanem a full frame-es, jó felbontású, jó dinamikájú szenzor kevésbé rontja le.
Tehát egyébként akkor eddig, amiket szkenneltél, és a széle ilyen homályos volt, akkor az nem azért volt, mert nem flat volt a film, hanem azért, mert az Obi-nak volt rossz a karaktere ott oldalt, vagy a rajzolata?
Részben igen, és részben nem. Egy-kettő olyan kocka volt, ami, hát ez főleg az olcsó filmekre jellemző, ami ilyen híd alakú lesz a film, tudod, hogy így...
Persze, hogy meghajlik.
Meghajlik magába, ugye hosszant irányba. Azt ugye még akár F8-on is nehéz kompenzálni, ott persze ott már ugye önmagában nem lesz éles, de amikor a teljesen flat filmet szkenneled, akkor akkor ott kifejezetten az objektív hibája van. Mm. És most azon gondolkozom, hogy vagy azért kérdeztem egyébként ezt az 50-est, mert hogy én azt akartam kizárni, hogy a közgyűrű okozza ezt. És ugye ezzel bebizonyosodott, hogy nem a közgyűrű okozza, hanem az objektív. És hogyha veszek egy, nagyon kíváncsi vagyok rá például, hogy az én Voigtlander 50-essem a Leicára, az milyen, hogy fog muzsikálni ebben a kérdésben. Az egyébként az nem egy optikai tökéletességéről híres 50-es, viszont nagyon erősen elgondolkoztam rajta, hogy a Fujisetből befolyt pénzből nem makróbit fogok venni, hanem veszek egy Leica 50-est, ami optikailag kvázi tökéletes, és hogyha lehet közgyűrűvel szépen makrózni, akkor azzal fogok makrózni. És akkor itt nem kell fönntartanom egy objektívet csak a makró miatt.
Azért azt tud, hogy a közgyűrűzés minden esetben ront a minőséget. Tehát, hogy olyan objektívet használsz nagy-nagyítású képek készítésére, amit azért nem erre terveztek. És azért a lencsecsiszolás, az optikai korrekciók, azok egészen másra vannak tervezve, és hát hogyha most arra mész rá, hogy a lehető legjobb szkent hoz létre, akkor te szerintem szükség lesz a makróra, és én borzasztó kíváncsi lettem volna, hogy is tökre csalódott vagyok, ilyen gyorsan elment a Fujid, mert én nagyon kíváncsi lettem volna, hogy mit tud amúgy a Fuji rendszer egy dedikált makró.
Ott nem az volt tehát a Fujinál nem az volt a baj. Ott hogyha homályos lett volna, a kép is látszott volna, hogy az nem a, tehát ott a tónusok nem voltak rendben, nem volt szép az a kép a Canonhoz képest.
A szenzor ért el a limitet.
Így van, tehát a szenzorban volt ott a limit, nem az objektívben, hiszen a Canon 85-1.8 a kép középső részein tökéletes volt, majdnem hozta a Sigmának a szintjét. És ebben bízok, hogyha tényleg egy majdnem, hogy optikai tökéletes Leica lencsével próbálom ezt megcsinálni, akkor ott, és nagyon fontos, hogy nem a legjobb eredményt akarom elérni, hanem az adott cuccból úgy kigazdálkodni, kiokoskodni, hogy minél több dologra tudjam használni ugyanazt a cuccot, és a limit az elegendő legyen a számomra. És nyilván az lenne a legjobb, hogyha megvenném a Tamronnak a 90-es makróját, és azzal fotóznék, de hát az majdnem 300 000 forint az a lencse. De ennek ellenére, hogyha megint az erre, az első dolgom lesz majd kölcsönkérni tesztre a triponttól azt az objektívet és letesztelni, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen, de valószínűleg nem az lesz majd a végső döntésem.
Hát meg ugye akkor végül is egy RF közgyűrűt kell venned, meg ugye az RF Leica átalakított, meg rá a...
Szerencsére ezek már meg is vannak.
Az RF közgyűrű még nincs.
De milyen RF közgyűrű?
Hát... Az én közgyűrűm az úgy van, hogy van az RF to EF adapter,
na de várjál,
és az EF-re rakom rá a közgyűrűt, és arra rakom rá az EF-es objektívet. De ugye neked a Leica az RF... Na,
akkor elmondom, hogy mit vettem, Gábor. Vettem egy Leica RF átalakítót.
Igen.
Tehát a Leica lencsét natív barátom tenni az R-re.
Igen.
És vettem egy RF makróközgyűrű sort.
Na, ezt mondtam, hogy ezt kell megvenni. De, jó, akkor nem, már megvetted.
Így
van.
És hogy így nem kell betennem közé az EF átalakítót.
Zsír. Na ez...
Viszont ugye így tudok szkennelni akár EF bajonettes Canon objektívekkel is, mert ugye így majd a makróközgyűrű sor az a bajonett és az igen. EF átalakító igen. között lesz.
Így van.
Melyik ötök tudja kimondani ötször egymás után hiba nélkül, hogy EF, EF,
hibátlanul mondtuk ki az egészet eddig.
Tudom, de annyira putná hangzik. Közé az olás elején.
Ez a különbség. RF meg EF. Igen, tudsz akkor EF-es obikkal is simán makróznia.
Így van.
Milliók százainak esetleg most nagy kül a szív.
Ez így van. És egyébként nagyon durva, mert azóta már elkelt egyébként a Pro 3, és most egy olyan időpillanatban ülök, hogy nincsen a birtokomban digitális gép. És ilyen szitu körülbelül 12 éve volt utoljára.
Na, de akkor ennyit Benedek a fényképezőgép dilemmádról, bár szerintem erről még fogunk sokat hallani, téged ismerve. Lesznek itt még vásárlások, nagy fordulatok, úgyhogy én még kíváncsi vagyok, követjük.
Nagy fordulatokra azért én próbálok már tartózkodni. De tényleg
a vásárlások azért lesznek, nyugtass meg.
Persze, azok nyilván lesznek.
Na jó.
Vásárolni mindig kell valamit, Peti.
De egyrészt, másrészt, meg ha más nem, akkor a filmes fotózásról mindig fogunk majd újakat megtudni.
Igen, Benedek, miért veszed meg az X-Pro 3-at? Hát Gábor, hát azért, mert ez az utolsó gép, amit valaha venni fogok. Hát ez tökéletes.
Igen, sajnos egyébként ez valószínűleg egyébként elhangzott ez a mondat a számból.
Úgyhogy... Nem, vagy karácsonyra megkapod végtelenítve, jó?
Oké, köszi.
Tök jó, mert beszéltünk hát picit adáson kívül arról, hogy hogy tényleg mekkora bukó ez, meg hogy a rendszerváltás, de amúgy én tényleg azt érzem, és ezért is vagyok nagyon kíváncsi arra, hogy majd hogyan fotózol a Leica-val, és mondjuk egy év múlva milyen fotókat látunk az Insta feededbe, mert nekem így az utóbbi két évben, mióta van a Fujid, azóta nagyon érzem azt a fejlődést a fotóidon, hogy tényleg picit a 6D után a Fuji az tényleg egy street fotóra jobban ráfókuszált gép volt, és hogy alkalmasabb volt tényleg az X-Pro széria arra, hogy street fotózzál vele, amire a 6D-vel mondjuk kevésbé tudtál, vagy nem szívesen. Már csak az is elég, hogy nem szívesen vitted magaddal a gépet, mert nem volt elég pici, vagy ilyesmi. Szóval nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyit fog rajtad fejleszteni, vagy mennyire veszi akár vissza a fotózásodat a Leica, mert jelenleg ugye nem nagyon látunk tőled képeket, aztán majd esetleg elmondod, hogy miért van ez.
Ez nekem is egy nagy dilemmám egyébként, mert nyilván a film azért az egy visszatartó erő, vagy egy ilyen korlátozó erő tud lenni a fotózásban, de arra számítok, vagy azt remélem igazából, hogy az elején biztos, hogy lesz egy ilyen hanyatlás, tehát hogy nem fognak úgy sikerülni, vagy nem lesz annyi jó képen, vagy nem olyan jellegű képeket fogok lőni, mint amilyeneket eddig lőttem. De ahogy haladunk előre az időben, és egyre jobban megszokom a rendszert, és a manuális fókuszálást, meg minden, úgy ez fog fejlődni, és hogy érzem azt, hogy a Leica egy nagyon potenciális eszköz arra, hogy még jobban ki tudjak teljesedni az egész streetfotós sztoriban.
És mióta van most nálad a Leica?
Hát, azt most inkább hagyjuk, mert még mindig a szervizben van, úgyhogy...
Ja, basszus.
Mindig úgy, hogy a három betűsön, ugye?
Ja, azt hittem már, igen, hogy izé...
Még mindig célán van, hát... A héten volt, azt hiszem, hogy a hetedik hete, hogy leadtam. Úgyhogy hát az már így, már fáj a szívem érte.
Nem tudod véletlenül, hogy miért van, hogy alkatrészre vár, vagy micsoda?
Nem egyszerűen, tehát most ezt úgy képzeld el, Peti, hogy ugye egy helyen javítják a világban a Leicát, Wetzlarban, hogyha hivatalosan a Leicánál szeretnéd javítani, és mindenki oda küldi. Tehát ugye nincs más gyár, meg opció erre, és hát ugye kvázi sorállás van. De én még, hogyha mondjuk visszakapom, egy-két héten belül még jól jártam, a Temesi Ádám barátom, ő volt, hogy 2 hónapot várt a Leicájára, de mondjuk őt neki jelezték is, hogy most tumultus van, úgyhogy ez most erre számítson. De hogyha tényleg azt akarod, hogy kvázi gyári állapotba hozzák vissza, akkor hát ez az ára. Úgyhogy én ezt kivárom, és igazából nem tudom mit csinálni.
Mert én különböző ilyen iparági forrásoktól tudom azt, hogy ez a Covid vírus, ez nagyon durván megnehezítette a szállításokat, tehát gyakorlatilag minden szervíz, sok üzlet is, gyakorlatilag áruhiánnyal küzd a műszaki cikkek területén. Nem tudom konkrétan, hogy ez most gyárbezárások miatt van elsősorban, vagy szállítási kapacitás hiány miatt, de nagyon sok helyen, és gondolom, hogy ha egy szervizben nincs elég kenőanyag, apróság, tudod, tök lófasz kis, vagy alátétből nincs elég, az nagyon meg tudja akasztani a munkát.
Szerintem ezt jelezték volna, hogyha ez...
Biztos, egészen biztos. Aj, miért jelezték volna?
Hát, vagy legalább annyit mondtak volna, hogy hosszabb várakozási időre számít csak.
Hát jó, én nem hiszek ennyire a nagy cégekben.
Ennyire a transzferens kommunikáció, nagy cégeknél semmilyen szinten nem. Egyébként nem az volt, hogy valami kiállításra azonnal kell filmre fotóznod valamit a Leicával, és azóta meg nem tudsz velem erre elküldett szervizbe?
Megjelenő könyvemnek a bemutató kiállítása során vagy kapcsán merült föl bennem az ötlet, hogy olyan street fotókat állítanék majd oda ki, amik újak, és hogy olyan kvázi csalogató erő legyen az, hogy hát egy új képeket lehessen megtekinteni, de aztán leültem a szerkesztővel, és megbeszéltük, hogy nyilván tök jó az ötlet, meg hogy ezzel igazából nem volt semmi probléma, csak az a baj, hogy összezavarná az embereket az, hogyha elmész egy kiállításra, megnézed a képeket a falon, tök tetszenek, és ott van a könyv, vedd meg, de tök más képek vannak benne.
Jogos.
És hogy egy jobban, tehát hogy így a vásárlási kedvet a könyvre jobban ösztönzi az, hogyha azok a képek vannak a falon, esetleg már ott a falon beleszeretsz, ja, itt van a könyvbe, tök jó.
De pár extra vinni. Azért csak kell, nem, a kiállításra, ami...
Hát figyelj, itt egy ilyen kiállításon mondjuk fejenként szerintem 10-15 képnél több nem lesz kitéve jellemzően, vagy max 20. Tehát, hogy még egy önálló kiállításon is ilyen 25 kép szokott lenni, úgyhogy nem tudom, hogy belefér-e. Lehet, hogy egy-kettőt majd belecsempészek. Viszont kérdezted az előbb, hogy nem igen látsz most rá tőlem képeket, pedig van, és nem kevés. és vannak egész jók is. Tudatosan tartom vissza most a fotókat egyébként, tehát hogy szeretnék most egy ilyen nagyobb lélegzetvételű szünetet tartani, úgymond a posztolásban, és egy olyan sorozatot majd kitenni a végén, ami így egyben jó, egyben lesz jó. És ugye egyben egy ilyen, hát ugye kvázi egy meghökkentőbb lesz, mint hogyha most itt naponta elszorgatnám az Instán a képeket.
De várjál már, én Benedek Démos azt hittem, hogy te most föl fogod tenni a kezed, hogy bocsánat, szerkesztő úr, nekem nincs fényképezőgépem. Most nincs digitális géped, de nincs filmes géped se. A telefont nem tekintjük, hogy akkor most mi van? Tényleg nincs semmilyen kamerád otthon?
Nem, hát ugye a Pro 3-ot azt ma vitték konkrétan el, tehát azért azt addig aktívan használtam.
Mi akkor mától nincs otthon fényképeződ?
Mondhatjuk. De mondom, tehát ennek a projektnek, amit az előbb mondtam, annak az anyagát már meglőttem. Tehát az nem befolyásolja ez a helyzet, úgymond. És annak a kapcsán is rengeteg olyan szétfotóm született, ami nem illik bele abba a projektbe, viszont mint kép rohadt jó. Egyébként, hogyha mondjuk a Nikonnak lenne egy Z6-2-je, amit mondjuk tesztelésre kölcsön tudna adni, azt most nagyon szívesen fogadnám. Úgymond szükség is lenne rá, de hála Istennek a Mónus Marci barátom kisegített, és most kaptam tőle kölcsön egy Leica R4-et, ami ugye egy tükörreflexes filmes Leica. És ma előttem vele egy tekercset, sétáltam 2 órát a városba, és el is ment a tekercs, és rohadt jó igazából, azt kell, hogy mondjam. Nagyon-nagyon tetszett.
Mi emeli ki a többi tükörreflexes analóg gépek közül a Leicát?
Hát a piros pötty az elején. Nem, viccet félretéve. Nem, viccet félretéve az objektívek azok ugyanolyan, tehát hogy tehát nyilván nem ugyanaz az MS bajonát, meg nem azok az objektívek mennek rá, mint a rangefinderes Leicákra, viszont ugyanúgy a Leica tervezte őket, a Leica gyártotta le őket, tehát ott is törekedtek az optikailag arra, hogy nagyon, nagyon jó és torzításmentes és éles és jó objektívek legyenek. Egyébként az áruk sem olcsó, töredéke persze az MS objektíveiknek, de egészen, tehát SLR viszonylag magasan vannak az áraik a ma is a használt piacon.
Egyébként engem az R8 meg az R9 az mindig is izgatott egy picit.
De az is kisfilmes, ugye?
Igen, az az R4-nek van R5, R6, R7, igen. R8, csak az R8-nál változott meg erre a kis kövér boomslisra, kicsit ilyen Canonosra a vonal, hogy tudod, lekerekített formák, és az a forma nekem mindig is nagyon tetszett, mert valahogy így, meg ott már ugye bejött az automata film továbbítás, meg ilyesmi, nekem az bejön az a forma eléggé, egyszer kipróbálnám.
Gábor kitűnő tehetsége választja ki a legrondább fényképezőgépeket a line-upból mindig. Miért? A Canon sem csúnya, de azért ez a Leica sem a legszebb gépek közé tartozik.
Szerintem tök.
Nem, egyébként baromi ronda szerintem is.
Nektek de élőben is még ezt láttátok már élőben is a Leica-sokban, amikor voltunk. Szerintem tök jó.
Hát, maximum cuki, de inkább egy régi telefonra emlékeztet, hogy maga a fekete színe, meg ez a csúnya plastik anyaga is. Olyan a bakelitből lenne egyébként. Nem tudom, hogy abból van-e. Nektek is megvan ez a fotós betegség, hogy amint egy filmben feltűnik egy fényképezőgép, akkor így megállítjátok, visszatekeritek, és megnézitek, hogy milyen kamera volt. Nem tudom, miért velem ez rendszeresen megesik. Jó, köszönöm, megnyugtató.
Persze.
Nem, minap néztem a Spy Game-et, ami egy Robert Redford és Brad Pitt film, egy ilyen, mert Budapesten játszódik, annó nagy port kavart, mert az egyik volt az elsőknek, amik Budapesten játszódó ilyen nagy filmek voltak, és van annak egy része, ahol a Brad Pitt fotósnak adja ki magát, amúgy kém, CIA kémként működik, de a fedő foglalkozás a fotós, és ott egy Leica kamerán van egy kurva nagy battery grip. De most én azt hittem, hogy a Leicák azok full mechanikus gépek, ez egy M7 az internet tudása szerint. Mit csinál egy M7-en az a nagy doboz alul?
De az nem battery grip, Peti.
Egyrészt nem battery grip, hanem film továbbító.
Se.
Abban igazad van egyébként. Pontosan.
Motor van benne.
Abban igazad van, hogy az M7 amúgy nem mechanikus, az a, hát ilyen kakukktojás az M-ek közül, az az egyetlen olyan M, aminek alapvetően a működése, a zár szerkezetnek a működtetése az elektronikus, és csak kettő záridő van, ami teljesen mechanikus, tehát elem kell bele, viszont hát nem nincs szükség 8 darab ceruzelemre ehhez, hanem kettő pici gombelem kell bele igazándiból. Tehát
a fénymérés.
Nem a fény, hát nem csak a fénymérés, hanem mondom, az árt is az működteti.
Ja, tényleg.
Csak nem kell hozzá baromi nagy elem. És az tényleg az a motor. Tehát az a film továbbító motor, ami nem tudom, jó sok frémet tudott, tehát jó sok frém per másodpercet tudott egyébként. És az nem tudom, hogy miért ilyen nagy egyébként, hát biztos...
Hát mert van benne motor, van benne elem, tehát hogy meg mechanika.
Ja, igazad van.
Akku is abban van, tehát a battery grip az igen. Igaz, amit mondtam, csak motorral kiegészítve.
Igen.
Nekem ezek tetszenek nagyon, és igazából még annó, amikor XT2-esen...
Ez tetszik, az R9 meg nem, hát ez a legrondább így.
Kurva jó, nekem nagyon tetszik.
A film továbbító motorok a legrondább kiegészítő.
Kurva jó, szerintem kurva jó, én imádom az ilyen old school cuccokat, és emlékszem, amikor még Fuji T2-n volt, annak a markolata nagyon hasonlít a régi filmes gépek film továbbító motorjához, mert nem mély a váz. És ezért, amikor a hasadon lógatod, akkor nagyon szépen ráfekszik, mert viszont inkább hosszú, mint mély.
Igen, ebben igazán.
És egy kicsi optika van rajta, akkor nem billen előre, mert még a Nikon D4-em is az kicsit előre billen, pedig hiába ott van a nagy felület, meg a battery grip, az alján beépített markolat, ugye, az egy kicsit így billen előre, főleg azért, mert nehéz optikák vannak rajta, de ezek a régi Leica-k, meg mondom, amikor a régi Fuji-k, vagy a T2, T3, szerintem gyönyörűen fölfekszik az ember oldalára, és ezért baromi kényelmes őket cipelni.
Van egyébként ennek egy konszolidáltabb verziója is, ennek a, hát nem, az mondjuk nem nevezni a motornak, mert az kézzel kell működtetni. Egy picivel vastagítja meg csak a Leica-nek az alját, nem ilyen több centivel, mint ez a battery grip, és egy ilyen tüske lóg ki az alját. Tehát ki tudsz hajtani onnan egy tüskét, és azzal tudod a filmet továbbítani. Tehát, hogy fotózol, így a kezeddel így rányulsz, és így meghúzod oldal irányban, és akkor azzal továbbítja a filmet.
Az a lényeg, hogy gyorsabban lehet itt továbbítani?
És sokkal gyorsabban tudod, ugye, főleg, hogyha ugye mondjuk nem az exponáló kezeddel csinálod ezt, hanem a másikkal, akkor ugye egészen gyors frame per second-et is el tudsz érni.
Egyébként én nagyon szeretem nézni a Szívek hídjaiban Clint Eastwood, annyira szépen, ezt annyira bírom a színészekben, amikor felkészülnek egy szerepre. És nyilván fotósként azt azért nagyon könnyű kiszúrni, hogyha a színész jól készült fel, vagy ha rosszul készült fel a szerepére, és Clint Eastwood kezében a fényképezőgép baromi jól áll. Tehát jól fogja, vagy legalábbis én rég láttam a filmet, de az az emlékem vele, hogy amikor a Nikont így húzza föl, kattint, akkor az egy ilyen ösztönös mozdulatnak tűnik, és ugyanerre emlékszem, ha már ilyen filmtovábbításról beszélünk, a Nagyítás című filmben emlékeztek-e arra a jelenetre, amikor a fickó divatot fotóz a stúdióban, és egy mamiával fotóz, és egy ilyen nagyon a hüvelykujja és a mutatóujja közé így beilleszti a mamiának a felhúzó, hogy ezt tekerni kell, tekerés, nem is felhúzod, hanem filmtovábbítás, így tekerni kell, és annyira szép mozdulattal mozgatja tovább, és azt a mozdulatot azt mindig is irigyeltem. Azaz. Mondjuk most a srácok beraknak ide a chatbe egy képet. Szerintem. Hát jó, egyrészt rég láttam a filmet,
Én még nem láttam ezt a filmet, majd rajta van a listán, de még nem láttam én sem.
Na jó, akkor ezt most zárjuk is le, és majd beszélgetünk róla, hogyha ti is láttátok. Gábor, a chatben láttam, hogy voltál épületet fotózni, és mi együtt már használtuk a Samyang Tilt Shift-et, most fotóztál vele saját projektet is. Ez mi volt, és hogy sikerült?
Hát ez munka volt, nem saját projekt, és nagyon érdekes, nagyon elgondolkodtam, hogy milyen sorsszerű az, hogy hozzám kerül egy tilt shift objektív, és bejön egy épületfotós munka, hogy lehet, hogy kéne több specializált objektíveket vásárolni, és több munkám lenne.
Ez annyira igaz, hogy én amikor annó megvettem a 302.8-at, akkor sorra jöttek az olyan rendezvények, ahova kell a 302.8, úgyhogy csak támogatni.
Ez nem igazán úgy van, hogy amúgy nem kéne, csak hogyha van, akkor már jobb.
Lehet, igen, hogy lehet, hogy meg lehetett oldani 72%-t.
Egy 72%-zal is meg tudtad volna oldani a sportfotót, de hogy a 302.8-szal mennyivel sokkal jobb képek szület, érted? Tehát,
igen. Nem, hogy rendezvény.
Könnyen megoldani. Vagy akkor rendezvények főleg. Hát oda.
Ja.
Az van, hogy azok pont olyan rendezvények voltak annó, hogy ami elképesztően messze voltam a speakertől, tehát nem lehetett közelebb menni ilyen protokollális okokból. És így van például Bonóról viszonylag közeli képem.
Uh-huh. A 24-re is igaz ez, vagyis hát a tilt shift objektívre is, hogy hát meg lehet nélküle oldani ilyen Lightroom-os, ilyen-olyan szórakozással, egyszerűen nem lesz ugyanaz. mert ugye az van, hogy ha normál objektívvel fotózod le az épületet, akkor ugye felfele nézel az objektívvel az épületre, aminek az összetartó vonalait azt utólag a Lightroom-ban kikorrigálod, hogy párhuzamosak legyenek, és függőlegesek legyenek a vonalak. Tehát, hogy felfele kell, hogy nézzél az objektívvel, a normál objektívvel, kivéve, hogyha elég magasra fel tudod húzni az állványodat. Mert ugye alapvetően akkor nem fog torzulni ugye az épület, hogyha a szenzorod az párhuzamosan van a falakkal. Tehát, hogyha függőlegesen van a szenzorod. És hogyha függőlegesen van a szenzorod, akkor ugye nagyjából van egy 1,80 m vagy kb. Ilyen magas állványom, és nyilván a 20 méter magas, vagy nem tudom, 30 méter magas épületet, meg nem tudod 2 méter magasról úgy lefotózni, hogy tetőtől talpig úgy benne legyen, hogy ne kelljen egy normál objektívvel felfelé nézni rá.
Hát ugye ideális esetben mondjuk az épület magasságának a felétől kéne fotóznod, úgyhogy párhuzamos a szenzor a falakkal.
Hát akkor vagy darús kocsi kell hozzá, vagy tilt shift lencse.
Így van.
Hát vagy egy óriási létra.
És a tilt shift lencse ezt oldja meg, hogy meg tudod csinálni azt, full egyszerű, olyan szinten leegyszerűsíti az egészet, hogy konkrétan felhúzod maxra az állványodat, amennyire csak tudod, beállítod a kurva jó, hogy a Manfrottónak a gömbfején mind a két oldalt vízszintes meg függőleges irányban is van vízszintező, tehát ha elfordítod, akkor ugye ha függőleges képet lősz, akkor is tudsz vízszintezni, meg vízszintesen is, és simán beállítod a vízszintet, ugye nyilván feltételezed, hogy vízszintesen épült fel a ház, mármint, hogy...
Jó, ez Magyarországon van, ez nem
triviális. Hát nem triviális, de feltételezzük, hogy azért az egyenes vonalak...
San Franciscóban sokkal nehezebb dolgod lenne.
Lehet. Na mindegy, tehát, hogy tök egyszerűen beállítod a vízszintezőt, beállítod ugye a kompozíciót olyan szempontból, hogy most jobbra-balra mennyire legyél távol, és ami a 24 millibel kb. Belefér, és onnantól kezdve annyi dolgod van, hogy shifteled felfelé az objektívet, és ahogy shifteled felfelé, azzal gyakorlatilag a perspektívát, mintha megemelnéd, mintha hirtelen egy darúval megemelnének felfelé, és tökéletes egyenes vonalakkal úgy meg tudod fotózni az épületet, hogy tetőtől talpig úgy benne van, hogy bármiféle torzítás nélkül, és hozzá kell tennem, hogy erre szerintem, ha egy objektívet választhatnék tilt shiftet, és nagyon érdekes, hogy a Samyangnál ez az egy darab tilt shift van, valószínű, hogy ezt a 24-eset választanám, mert a 17 az már túl tág, a 45 az meg túl szűk, és a 24-jel meg egy normál épületet, azt, tehát hogyha nincs a szembe az épülettel bármi túl közel, és ha normálisan távolságba el tudtam jönni, pont jól szépen úgy meg tudtam fotózni, hogy torzítás nélkül, nagyon tetszett így ez.
Erre a shiftelés ugye azért van lehetőséged, mivel ezek az objektívek jelentősen nagyobb kört rajzolnak, mint a sima párjaik, és ugye kvázi van hely, hogy föltold te azt a kis kört, és ugye ilyenkor nem a szenzor az nem a középről fog kivágni egy kis négyzetet, vagy téglalapot, hanem lejjebb vagy följebb, ugye attól függ, hogy merre shifteled. És egy nagyon érdekes tulajdonságra terült fény, Gáborral múltkor screen megosztásban mutogatta nekem a képeket, és hogy volt egy-kettő olyan épület, aminél nem teljesen pontosan sikerült beállítani ezt a...
Inkább épület részlet, ahol ilyen ablakok meg ilyesmik voltak rajta.
És ott látszott ez az összetartó vonalak, vagy egy kicsit ott torzult a tér, és ilyenkor az a probléma, hogy mivel ugye nem az objektív által kirajzolt körnek nem a középpontjából vágott ki a szenzor, hanem ugye egy eltolt részből.
Így a ezért, torzítás hogy, sem centrális.
Így a torzítás sem, igen, így a torzítás sem középponti, ezért a Lightroom-nak a kis hordó vagy párnatorzítós túlja, hát még jobban elcseszi, hiszen ő középpontról korrigálja ezt a torzulást.
Miközben lehet, hogy csak mondjuk az alsó széle torzul a képnek, a felső része a képnek meg nem torzul, mert a felső része az ugye a kerek lencsetagunknak ugye a közepét jelenti.
Igen. És egyébként utólag gondolkoztam, hogy egyébként ezt Photoshopban meg lehetne oldani a warp tool-lal, vagy valami.
Igen, valahogy, meg van lens correction is a Photoshopban majd valahogy.
Hát vagy a Freed
hát
Mustard.
Az,
Liquify, vagy valami.
Ja, az a szívás, meg az ugye nem scientific, tehát hogy az nem pontos.
Igen, szóval hogy így nehezebb lesz ezt korrigálni, de legalább, hogyha ez pontosan be van állítva a lokáción, akkor ez nem kell utólag szerencsétlenkedni.
Igen. Meg, tehát amúgy nagyon-nagyon tetszett. Tehát, hogy most meg hozzáteszem, hogy pénzügyileg is, hogyha azt mondanák, hogy mondjuk évi 2-3 ilyen megrendelés lenne, akkor konkrétan megéri megvenni egy ilyen objektívet, mert nem drága. Tehát ugye a Canon verzió az nagyon drága, és a Samyang nem marad el sokkal a Canon 24 mm tiltshiftjétől, és talán fele annyi, vagy lehet, hogy harmad annyiba kerül. Aki épületet fotózik, vagy akár csak mondjuk Budapesten sok lakás belsőt, vagy ilyesmit, hogy ugye ott eléggé nagy az ingatlan piac, van erre talán nagyobb igény fotósokra, ilyen jellegű fotósokra, szerintem kb. Alapeszköz. Tehát állvány plusz tilt-shift obival, én hozzáteszem, majd, hogy nem az egész épületfotós munkát, most 3 épületet kellett befotóznom teljesen, ezzel az egy jobbival és a Manfrotto állvánnyal oldottam meg.
300 000 forint környékén van, 350 000 forint környékén van az objektív, azért ezt egy épületfotószán nem könnyen vissza tudja keresni.
Hát azt mondom, pár munkából visszajön.
Igen, és nagyon, nagyon megkönnyíti a munkát.
Nagyon durván megkönnyíti. Hát konkrétan szinte nem kell utómunkázni a torzítással szórakozni, csak a Lightroom-ba a fényeket. Ugye amúgy a torzítást azt nem tudod, tehát nem lesz olyan szép valahogy a torzítás. Mindig ilyen, tudjátok, mint amikor úgy behúzzák, hogy mint hogyha kifele tartana a ház, mert ugye ahogy behúzod a normál objektívvel, ahogy felfele nézel, akkor mindig olyan, mint hogyha behúzod az, hogy függőlegesek legyenek a vonalak, de mégis optikailag picit azt érzem, mintha kifelé tartana az egész.
Tehát, hogy ilyen rajzfilmház lenne.
Igen,
úgy,
igen, picit igen, a normálokkal picit olyan, és ezt én nagyon nem szoktam szeretni. Nagyon rossz az a hatás.
Mennyire könnyű vele megtanulni fényképezni, vagy ez egy... Erre időt kell szánni?
Nem.
Hogy hallod, ráérez?
Szerintem 5-10 perc után konkrétan, mondom, ennyire egyszerű, beállítod a vízszintet az állványon, és utána shifteled oda, ahova kell, és kész. Tehát a maga...
Csak állványjal.
Hát igen, mert hogy akkor tudsz tökéletesen vízszintbe maradni. Tehát akkor van az, hogy a vonalaid úgy maradnak, ahol kell. De meg ami még nagyon érdekes, az a shift panoráma. Amit szintén érdeklődött egy hallgatónk az Instagramon erről, amikor posztoltam ezt a Samyang obit, hogy van az, például volt egy bölcsödét kellett fotóznom, és nagyon hosszú volt az épület. Tehát ilyen 3 épület egymás mellett gyakorlatilag egy utcában, úgy képzeljétek el, mint a 3 épületet összeolvasztanál, de ugye a szembe lévő utca az meg közel volt, tehát nem tudsz eléggé távol menni, hogy egyben mind a 3 épület egy képen rendesen rajta legyen, és ugye normál esetben hogy csinálsz panorámát? Bénán úgy, hogy forgatod a tengelye körül az objektívedet, és akkor van torzulás. A másik opció az lenne a normál objektívvel, hogyha panorámát csinálsz, hogy szembeállsz a baloldali házzal, aztán arrébb viszed az állványt egy vonal mentén, és szembeállsz a középső házzal, és arrébb viszed az állványt még 10 méterrel, és szembeállsz a jobboldali házzal, és akkor gyakorlatilag az úton egy vonal mentén az állványodat mozgatod, és megcsinálod úgy a panorámát, hogy tényleg egymás mellett így viszed a gépet.
Nem lesz optikai torzulás.
Igen. Na most ezt a módszert ugye tök nehéz, hogy ugyanazon a vonal mentén vigyed az objektívedet, és ugyanoda beállítsd az állványt.
Kell hozzá egy filmes fártkocsi.
Hát kb. Igen.
Nem
kb. Kb. Egy sínyt kell leépíteni.
Vagy Lego kisvasú.
Na és ezzel
jobb ötletek, Peti.
És ezzel a tilt-shift obival annyit tudtam csinálni, hogy szintén beállítottam fekvőbe a gépet, beállítottam a vízszintet az állványon, és vízszintesen shiftelve a lencsét, csináltam 3 fotót, és utána ugye mind a 3 oldala rendesen le lett fotózva, mert hogy olyan nagy látószöget tud a shifttel egyébként befogni, hogy tök egyszerűen meg tudtam csinálni azt, hogy az út, a szembe lévő útról megfotóztam az épületet egyben, és akkor utólag meg Lightroom-ban összeillesztettem. De csináltam olyat is amúgy, hogy függőleges shift panorámát, hogy kicsit többet szerettem volna az égből, meg kicsit többet a földből, és akkor ugye normálisan pont úgy fért volna bele fekvőben a képenbe a ház, hogy a teteje meg az alja, az ilyen nagyon szűken éppen ott volt már a képkeretnél, tudjátok, ilyen kompozícióban nem annyira jól, viszont nem tudtam hátrébb menni, és akkor annyit csináltam, hogy shifteltem picit felfelé, adtam neki picit többet az égből, meg shifteltem picit lefelé, és adtam neki picit többet a földből, és akkor utólag meg összeillesztettem, és tökéletesen jól kijött. Tehát, hogy nagyon szépen lehet bővíteni is vele a perspektívát, tehát még akár, hogyha adott esetben 24 mm nem elég látószög, akkor is a shifteléssel ki tudod bővíteni a látószögedet. Szóval nagyon-nagyon király cucc. Nekem nagyon bejött. Konkrétan olyan szinten megkönnyítette a munkámat az, hogy olyan eszközzel csináltam, ami erre van kitalálva, hogy életemben nem fotóztam kb. Épületet, és full jó lett.
És élvezted is.
Ja, és élveztem is. Tehát nagyon ajánlom mindenkinek akár bérelni tilt-shift objektíveket, ha ilyen munkája van, mert én most már ennélkül nem biztos, hogy elindulnék épületet fotózni.
Én egyébként mindig a 45-ösre vágytam nagyon, mert engem portréban érdekel a tilt-shift, vagy érdekelt nagyon sokáig. Hát jellemzően egyébként ilyen 8-10 évvel ezelőtt nagyon nagy divat volt az, hogy olyan portrék vagy aktfotók készülnek, ahol tilt-shift-tel van elmosva az alak, az emberi alak, és csak bizonyos részletek élesek. Egyrészt szerintem ez meg kicsit ki is ment a divatból, egy kicsit old school-lá vált. Másrészt én még sose próbáltam, úgyhogy tulajdonképpen még mindig érdekel, és még ha old school is, hát én is néha old school vagyok, tehát simán lehet ilyet. A 85-öshöz volt szerencsém, és az sajnos túl szűk portrézni, vagy hát nem eléggé izgalm. Nem jó erre, amit én szeretnék. A 24 meg egyértelműen túl tág, úgyhogy én reménykedem benne, hogy a Samyang készít majd egy 45-öset is, mert sajnos tényleg az van, hogy a Nikon verzió elképesztően drága.
Hát meg azért egy-két alkalommal 17 millit is el tudtam volna még képzelni. Vagy akár belső tereknél, ha belső tereket fotózol, vagy interiort, oda még nagyon jól jöhet egyébként a 17-es. Szóval az épületfotósoknál azért a legtöbbet ezt látom. 17 millis Canont, meg a talán 19 millis Nikont, meg a 24 millis tilt-shifteket. Tehát, hogy abszolút inkább én a nagyobb látószög felé vinném a tilt-shiftet, mint a szűkebb látószög felé.
Jó, persze másra való, de talán abban majd állapodhatunk, hogyha az embernek rendelkezésre áll a Della, akkor ebből is nyugodtan meg lehet venni a sort, mint a nagyfényerű lencségből, mert ott is hát
igen.
Kit zavar az, hogy a 14 milli az mondjuk egy 4-es, vagy a 20 milli egy 4-es,
a boom. 90 milli tilt-shiftet egyébként ételfotózáshoz szokták használni, mert ugye ott kell a háttérmosás is, mármint hogy kell az, hogy ne nagy látóval fotóz le a tányért, viszont nem egy az egybe felülről fotózod, de nem szeretnéd, hogy csak egy milliméteres vonalban legyen éles, és akkor picit rá, ott nem a shift funkciót használjuk, hanem inkább a tilt funkciót, hogy picit közelebb hozzuk a tányérnak a síkját a szenzornak a síkjával, és akkor picit ugye rá tilt, hát ja, ráfordítod az objektívnek kicsit a beesési szögét, hogy kicsit egybeessen az élességi sík, élességi tartomány, és akkor ezáltal tudsz egy picit többet megmutatni a kajából, úgyhogy még akár elmosva marad a háttér.
Hát a fotózásról, srácok, mára ennyit. Köszönjük szépen, hogy ezen a héten is minket hallgatatok. Támogatóink a Nikon, a Tripont és a Manfrotto. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!